Gyülekezet, hétről hétre a Római Levél 12. részének 21. verse áll előttünk: ne győzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Ennek a hónapnak, márciusnak az igéje pedig a Zsoltárok könyvéből a 62. rész 6. verse: csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. És ennek a hónapnak a témája a lecsendesedettségnek a győzelme. Igen, a csendben sokkal több minden dől el, mint a kétségbe esett dühöngésben, vádban, önvádban és megkeseredésben. És megpróbálunk a mai igénkkel egy kicsit körülnézni ezen a területen. Mózes második könyvéből, a második fejezetből olvassunk szent igét. Mózes második könyvének a második fejezetéből, a 11. verstől olvassuk a szent igét. Történt azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atya fiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, és látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött egy héber férfit az ő atya fiai közül. Mikor ide-oda tekintett, és látta, hogy senki sincs, agyonütötte az egyiptombelit, és elrejtette azt a homokban. Másnap is kiment, és íme két héber férfi veszekedett, és mondta annak, aki bűnös volt: miért vered a te atyád fiát? Azt pedig mondta: kicsoda tett téged fő embervé és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megölted az egyiptomit? Mózes pedig megijedt, és mondta: bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta azt a dolgot, és Mózest halálra kereste, de elfutott Mózes a fáraó elől, és lakozott Midján földjén, leült pedig egy kútnál. Eddig olvassuk a szent igét. Kedves testvérek, a történet, Mózes története különös sikertörténet is lehetne. Így indul, bajból a jó irányába fordul Mózes élete, halálból életre kell, hiszen megtalálja őt, mint kitett kis csecsemőt, vízre kitett csecsemőt, a fáraó leánya is fölneveli a kor legszínvonalasabb iskoláiban, ha iskoláról egyáltalán beszélhetünk. És amire szüksége lett volna Izraelnek, a rabszolgaságban élő, néppé formálódó nagy családi közösségnek, hiszen több tízezer, százezer ember volt már akkor Jákob és József utódaiként Egyiptomban. Tehát akire szükségük lett volna egy határozott, megfelelően képzett, katonailag is jól képzett ember, aki íráshoz, olvasáshoz ért, aki jól forog a diplomácia mezején, társaságban, és aki ráadásul szereti is a népét, hát ime itt volt Mózes, és Mózes azt gondolta, hogy ezt mindenki érti ebben a népben. Minden családban ott élt az ígéret, hogy egyszer Isten majd hazaviszi az ő népét. Olyan szép Józsefnek a utolsó kérése, amikor elmondja, hogy Isten majd egyszer hazavisz benneteket, ő nem akar úgy rendelkezni, pedig hatalmában állna, hogy temessék édesapja mellé, ő úgy rendelkezik, hogy maradjon temetetlen egészen addig, amíg haza nem mehet. Az egész nép velük akar hazamenni, és akkor akar megpihenni majd az otthoni földben, amikor Isten mindenkit hazavitt és beteljesítette az ígéretét, és ezért aztán épp századokon át egy temetetlen halott tartotta a lelket az egész népben, és tartotta életben a reménységet. Tehát ott élt a remény a szívekben, hogy Isten egyszer hazaviszi őket majd, és nem rabszolgaként, szabad emberekként élhetik az életüket, de hát csak nem jött a szabadító. És Mózes azt gondolta, hogy az ő megérkezésével és csodálatos megmenekülésével Isten beteljesíti ezt az ígéretet. Azt olvassuk, hogy amikor felnevekedett, Mózes kiment megnézni a ő népét. A héber szövegben nem a felnevekedés szerepel, tehát nem egy nagykorúvá lett kamasz megy ki megnézni az ő népét. Ha valaki emlékszik az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 7. fejezetében István vértanúnak a beszámolójára, hitvalló bizonyságtételére, akkor onnan is tudja, hogy 40 éves volt Mózes, amikor kiment megnézni a népét. Tehát nem felnevekedett, hanem a héber szöveg azt mondja, hogy amikor nagy lett. És a szónak nem csak a centiben mérhető, vagy kilóban mérhető értelmében, hanem amikor valaki lett ott, ahol eddig nevelkedett. Úgy tűnik, hogy ez az idő volt az, amikor valakit úgy minden szempontból éretté nyilvánítottak, és Izrael népek között is a vén megjelölést elnyerhette. Tehát amikor valaki lett, akkor nem úgy tett, mint sokan, akik elindulnak egy kis közösségből, álmokkal, különféle hátrányokkal, és valakivé lesznek, akkor igyekeznek a saját életüket berendezni, és lehetőleg elfelejteni mindent, ami lehúzná őket, visszahúzná oda, ahonnan kitörtek. József helyzete más, ott olvasunk ilyet, amikor megszületik első fia, egy ilyen furcsa nevet ad a gyermekének, hogy elfeledtette Isten velem a nyomorúságomat és atyám házát. Egyszer mondtam már, hogy Józsefet mélyen megsebezte az a gondolat, hogy őt nem kerestette Jákob. Ugye nem volt olyan nagy az a világ, és ha tudta volna Jákob, hogy eladták a testvérek Józsefet Egyiptomba, akkor biztos, hogy mindent fölszámol, elmegy Egyiptomba, és keresi mindenhol Józsefet. De hát József nem tudta, hogy a testvérek a véres ruhával azt bizonyították Jákob előtt, hogy a fiú szétszaggatta valami kóbor fenevad a pusztában, és nem tudta József, hogy Jákob otthon gyászolja a fiát. És a megkeseredett szívű József ezért akarta lezárni a múltját. És ezért zavarodik minden össze benne, amikor a testvérei megjelennek, és gyógyulás neki is. A velük való találkozás, és együtt gyógyulnak, gyógyító és gyógyuló ember ebben a kapcsolatban József. De térjünk vissza Mózeshez, tehát amikor nagy lett, valaki lett Józsefhez hasonlóan Egyiptomban, ő sem felejtette el a népét, hanem érezte azt, hogy tartozik nekik. Ő valaki lett, míg ők kicsi koruktól kezdve nehéz munkát végeztek, ez főleg építőipari segédmunka volt, hiszen vájott téglákat készítettek és hordtak össze, nagy állami beruházások voltak, ma így mondanánk, Egyiptomban abban az időben, nagy gabona megtartó városokat, egész városokat építettek fel, és ehhez kellett az építőipari segédmunka, és ezt nem az egyiptomiak végezték, hanem a zsidók, és azon kívül pedig más szolgáltatásban is a az élelmiszeriparban, ezt is így neveznénk ma, ott is előkelő, bár megvetett helyük volt, hiszen ők voltak az állattartók, utálatos volt ez a tevékenység is az egyiptomiak szemében, de jól jött nekik, ha valaki mégis végzi ezt a munkát. Tehát így éltek ott, megvetett munkákat végezve, vájóvetőként, állattartóként, és ebben a megvetett helyzetükben várták a szabadítót. És Mózes úgy érezte, hogy itt vagyok én, majd én megteszem azt, amit Isten régóta ígér. Nem olvasunk arról, hogy az Úr szólt Mózeshez. Később nagyon sokszor olvassuk ezt. Valahogy le kell tudnunk fordítani ezt a magunk nyelvére, és mert mindannyiunkhoz szól az Úr. Azt mondja a Szent Ige, hogy az elveszett embernek is szól az Úr, kétszer, háromszor is. Nem hagy bennünket üzenet nélkül. Megszólított emberek vagyunk, amikor az ige testélet, mondjuk így, hogy a képregény eszközeivel, nem csak az írott szó eszközeivel közeledett Isten az egyszerűbben gondolkodó emberekhez, láthatóvá is tette a kijelentést Jézusban, megmutatta, megszólította az embert, és megmutatta a szeretetét, azt, hogy nem akarja hagyni az elveszettet a maga sorsán kisiklani, nem akarja, hogy meghaljon, hogy elkárhozzon, hanem hogy éljen, hogy örök élete legyen. Így tanított Jézus, így beszélt az Atyáról, és így mutatta meg egész életével, hogy Isten szeret, nem feledkezik meg rólunk. Tehát Isten szól hozzánk, és mindenkinek a maga szintjén szólt álomlátás által, szólt embereken keresztül, azt mondja az Új Testamentum, hogy zsidókhoz írt levélben, hogy a legtöbbet, a legegyértelműbben az ő fia által szólt nekünk. Tehát Isten szól az emberhez, és ha valaki hitre jut, akkor utólag vissza szokott gondolni arra, hogy bizony milyen régóta szólítgatott már engem Isten, de elengedtem a fülem mellett. Más dolgok érdekeltek, önmagamra figyeltem. És aztán az is Istennek a megszólítása, amikor valakinek feladatot ad ebben a világban. Mert nem csak erről szól az isteni megszólítás, hogy ember elnevez, hanem legyen örök életed. Ember szeret téged, az Isten, és azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Nem ennyi Istennek az üzenete. Fontos üzenet ez. Nélkülözhetetlen üzenet ez. De az, aki mindezt hallotta már, az, aki megszólítatott így Isten mentő és kereső szeretete által, az bizony várhat, számíthat egy újabb megszólításra. És ez így van jól. A cél tehát nem az, hogy mi, hogy úgy mondjam, jók legyünk a szónak ebben a konzervatív családi értelmében. Az is, az úgy elkerülhetetlen, hogy a jót válasszuk, és értelmesen éljünk, és ne roncsuk el sorsunkat, életünket, ne tegyük tönkre. A Biblia oly kedvesen mondja azt, hogy még a testünk is a Szentléleknek a temploma. És ne tegyük azt lomtárrá, ne tegyük azt latrok barlangjává, ne tegyük, ne romboljuk le, ne szégyenítsük meg, és Isten helyreállító munkája arra is irányul, hogy az rendbe jöjjön. De itt nem lenne jó megállni ezen a ponton, hanem hadd szólítson meg bennünket másodszor is Isten, és hadd mondja meg, hogy mit akar cselekedni az életünkben. Amikor Pál apostol a damaszkuszi úton megtér, eleve bajunk van azzal, hogy egy rendkívül fanatikusan buzgó vallásos embernek is eszerint meg kell térni. De ez az igazság. Nem üdvözíti őt a félelmetes tudása és vallási buzgósága, mert éppen ez a helyzete teszi az elveszettet kereső Krisztus ellenségévé őt, és a megtérése, ez a megbékélés önmagával és az Úrral, és elfogadása annak, hogy Isten békülni szeretne az emberrel, és nem harcolni egyik ellen, vagy másik ellen. Amikor tehát Pál megtér, Saulusként még, akkor két nagyon fontos kérdést tesz fel. Az egyik, hogy kicsoda vagy, Uram? Bevallom, hogy nem tudom, ki vagy. Persze már is halljuk a kérdést, és akkor miért kergetsz engem? Ha se tudod, ki vagyok? Miért vagy ellenséges, ha minimális ismereteid és pláne tapasztalataid nincsenek? Miért nem engeded át magad annak, hogy az Isten megérinthesse, legyenek tapasztalataid? Nem úgy, ahogy te szeretnéd irányítani, hogy azt mondod, hogy akkor vagy, és akkor szeretlek, és akkor engedelmeskedem neked, ha ezt és ezt megteszed, értem. És ezek között nem csak önző dolgok, hanem nagyon reális kérések is lehetnek. De az igazi nagy találkozás, a nagy egymásra borulás az atya és tékozló fia között nem az érdekek mentén történik, hogy megint alkalmazza majd őt az atya, ha másként nem béresként. Nem az állás kedvéért van ez a kibékülés, hanem mindattól függetlenül, mikor Mózes azon gondolkodik egy nyilvános monológban, hogy miért is szerette meg Izraelt az Úr, akkor azt mondja, hogy azért szeretett volna benneteket, mert többen lennétek más népeknél, nem, kevesebben vagytok. Azért szeretett meg benneteket az Úr, mert rendkívülibbek lennétek, nem, kicsit nehezebben kezelhetünk vagytok, mint a több, hanem mert szeretett téged az Úr. Tehát a szeretetben az elfogult, az érdek nélküli, a mindent felülírva, meg nem érthető szeretetben való találkozás az igazi, ami akkor is működik, ha nem jár a nyomában gyógyulás, vagy nem jár a nyomában gazdasági felemelkedés, hanem egyszerűen csak annak a felismerése, hogy ezért érdemes volt megszületni erre a világra, ezért érdemes volt mindent kárnak és szemétnek ítélni, hogy őt megnyerjen, mert semmihez nem hasonlítható ez a kapcsolat, ez a találkozás. Szóval a megszólító Isten, aki olyanokat keres, akik nagyobb dolgokban képesek és hajlandók vele együtt munkálkodni, mint saját személyes életük rendbetétele. Nem lényegtelen dolog az, de az igazi nagy cél Istennel együtt látni ezt a világot, annak erőtlenségét, együtt gyönyörködni vele abban, ami jó, és együtt munkálkodni annak győzelmén, együtt újra és újra átélni, hogy mit is jelent keresni az elveszettet, míg nem megtalálja azt az ember. Hát így akar Isten megszólítani, és így akarta Mózest is megszólítani. De itt erről még nincs szó. Az majd évtizedek múlva fog megtörténni. Nagyon jó visszalapoznunk az apostolok cselekedeteiről szóló könyvhöz, amiben István értelmezve a történetet mondja el azt védőbeszédében. És azt mondja, hogy amikor nagy lett Mózes, akkor úgy gondolta, hogy elmegy és meglátogatja az ő atya fiait. És én nem mondom azt, hogy ez rossz. Nagyon is örülök neki, hogy Mózes úgy gondolta, hogy elmegy és megnézi az övéi. De azt is gondolom, hogy ebben az úgy gondolta, hogy megnézi, ebben nagyon sok kivanyiság volt még. Sok büszkeség, sok hasznavehetetlen harag, mert van hasznos harag és van hasznavehetetlen harag. Elég sok energiát elpocsékolunk nap mint nap, amikor haragszunk olyan ügyekben, amelyeken nem tudunk változtatni. Milyen jó lenne, ha Isten le tudna csendesíteni bennünket, és meg tudná mondani, hogy és akkor mit csináljuk. Mert hővörögni, ahogy mondani szokás, nagy szavakat mondani, szidni kormányt, más embereket, bármit, az nem olyan nagy teljesítmény, az úgy magától jön. De mit tegyünk, Uram? A kicsoda vagy, Uram, után jön a következő kérdés, és Saulusnak, mit akarsz, hogy cselekedjek? És ez a fontos második lépés nagyon gyakran elmarad. Nem arra hívott el az Úr, hogy mi megítéljük a dolgokat. Fontos, hogy tisztán lássunk, de ítélni ő fog. Mit akarsz, hogy cselekedjek? Nem kérdezte Mózes, világos volt előtte, hogy a dolog így nem megy jól. Itt valamit tenni kell. És ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szerintem igazságos, és egyébként ebben igaza volt, hogy nem volt igazságos az a helyzet, amiben cselekedett. Hát akkor beverek egyet, bocsánat a kifejezésért. Nem volt gyönge ember, mint mondtam, harcedzett volt, föl volt készítve erre is. Később, amikor beleszeret a felesége, Cipóra, az is éppen egy ilyen igazi férfias jelenetnél történik. Ugye ott ül a kútnál, a több napi, ez 10-15 napi séta volt, mire odaérkezett a kúthoz, Midjánba, pusztában, jól el volt fáradva, és azt látta, hogy jönnek a pásztorok, köztük több nő is, ők legeltették a bárányokat, és itatni akarnak. De hát az önző helyi vagányok nem engedték ezt a dolgot, és erőt szitogtattak ott elég méltatlanul, és Mózes egyedül szembefordult velük, elküfölte őket onnan a forrás környékén, és megitatta a lányok nyáját. Hát felér egy szerelmi vallomással, valljuk be őszintén ezt, és hát ott, ahol nem hemzsegtek a kérők, vagy a fiúk ilyenek voltak, akik elől meg kellett védeni a forrást, ott ez egy nagyon ígéretes parti volt, és nagyon jól választott Mózes, tegyük hozzá. De hát ilyen ember volt, nem Isten szólt hozzá, hanem mondjuk így, hogy Isten véleményét értelmezte a maga módján Mózes. Nem rosszul, csak az eszközök nem voltak még megfelelőek, mert Istennek nem tetszik az erőszak. Istennek nem tetszik az elnyomás. Később, amikor megszólítja Mózest, akkor el is mondja, hogy láttam az én népem nyomorúságát, értem, tudom az ő helyzetüket, le is szálltam közéjük, meg is szabadítom őket, és akkor évtizedek múlva Mózes már nem azt mondja, hogy na végre, erre vártam évtizedeken át, hanem menj, tedd Uram, csak hát engem ne küldj oda, és nem azért, mert fél, hanem mert ott van mögötte az az idő, amire mi célozgatunk, a csend, amiben az ember először önmagával néz farkas szemet. Éva nagyon szereti Martin Luther Kinget, én is hasonlóképpen. Martin Luther King a polgárjogi harcos és baptista lelkipásztor, nagy hatású igehirdető, gondolkodó, és nem csak vallási reformer, ha használhatjuk ezt a szót, noha új tanítás nem hozott semmiben az etika terén legfeljebb. Ő alkalmazta mindig a küzdelmeiben azt az elvet, hogy nem elég pontosan tudni, azt is kell. Pontosan kell tudnunk, hogy miről van szó. Aztán meg kell próbálnunk tárgyalni az ellenséges hatóságokkal konkrét ügyről, És a harmadik lépés nem az, hogy akkor nekiállunk, és elkezdünk tüntetni, harcolni a dolgokért, hanem előbb elvonulunk csendben, és önvizsgálatot tartunk, és átbeszéljük Isten előtt és egymás között a dolgokat, és megpróbálunk megszabadulni az erőszaktól. Mindig elhatárolta magát azoktól, akik kirakatokat törtek be és gyújtogattak, pedig hát érthető az emberi keserűség, de a harmadik lépés, mondom, mindig ez a csend volt, ami oly sokszor kimarad az ember életéből, és itt még Mózes életéből is kimaradt. És ezért történt az, hogy megölte ezt az egyiptomit, ha nem botránkoznak meg rajta, azt mondom, hogy megérdemelte az illető, lehet, hogy nem volt arányban a korbácsolással az, hogy megölték ezért, de az is lehet, hogy Mózes először látott ilyet, és szörnyű dolog lehet, ez egy védtelen embert korbácsol valaki, és úgy érezte nagy indulatában, hogy ennek egyszer mindenkorra véget kell vetni. A zsarnokságnak a konkrét tetteit még nehezebb talán elviselni, mint az elméleti kinyilatkoztatásait. És Mózes ezzel a tettével örökre elkötelezte magát az ő népe mellett. Nem volt visszaút, nem érezte abban a pillanatban még, hogy egy életre kompromittáltatott, de ez történt. Ez történt itt, hogy az a helyzet, hogy kimegyünk, megnézzük a mi népünket, kicsit agyoncsapunk egy-két gonosz embert ott, aztán visszamegyünk a palotába, és megint kinyújtózunk az aranykeremettel, narancsörpöt iszunk, és háborgunk magunkban, hogy mik történnek ezen a világon, aztán meg, mikor megint kezdünk szottyan igazságot tenni, elmegyünk megint, és megint elrendezzük a világnak a dolgait. Nem tudta, hogy nincs visszaút többé ebből a helyzetből. És habár éretlen volt ez az ő döntése még, de mégis ezzel örökre odaláncolta magát az ügyhöz. És talán még azt is gondolta, hogy ez a megmentett ember majd elviszi az ő hősi tettének az üzenetét, csendes dalok keletkeznek a tábortűz mellett, esténként áldják az ő nevét, és végre megértik, ahogy István felidézi ezt a jelenetet, megértik az ő atya fiai, hogy őt küldte szabadító Isten az ő népéért. És másnap megint kiment, és most azt látta, hogy ketten az övéi közül akaszkodnak össze, és az egyik püföli a másikat, és Mózes igaz ember nem mondja azt, hogy amit nem szabad az egyiptomiaknak, az elnézendő kis kakaskodás a mieik között, hanem azonnal odaáll a megtámadott a gyöngét mellé, nagyon szép jellem, hibátlan jellemű, és kérdőre vonja az erősebb félt, azt, akinek nincs igaza, aki a bűnös. Itt is így mondja az ige, és valahogy így mondja István is. És akkor megint egy furcsa tapasztalata támad, és pedig az, hogy nem kell az ő népének így. Majd amikor Isten küldi őt, akkor is lesznek súlyos nehézségei. Elodáig, hogy egyszer-másszor még meg is akarják kövezni, de az más. Tehát ha Isten mondja, hogy ugorj le a templom tornyáról, akkor le lehet ugrani. De előtte nem jó ugrálni az isteni megbízás nélkül. Szóval egy olyan ember botlik bele, aki nem látja benne a szabadítót, sőt, ezt nevezzük emberi pimasságnak, arcátlanságnak. Azt állítják a bölcsek, hogy azért a többség nem ilyen. Tehát a többségre lehet hatni, de biztos, hogy van egy meghatározó kisebbség, amelyikkel nem lehet tárgyalni. igazán. És nem lehet azt mondani, hogy gondolkozzál már, hogy mit csinálsz. Nem lehet így a dologhoz hozzáállni. És azt is megérti azonnal Mózes, hogy az ő előző tette semmit nem él ennek az embernek a szemében. És hogy ha odáig fajul a dolog, hogy felelni kell akár az egész közösségnek is azért, amit ő tett, el fognak mellőle állni az emberek. Ez mindig így van. Ezt ott hirtelen megérti, és elmenekül. Évtizedekre eltűnik, elmenekül a közelből, amíg Isten meg nem szólítja az égő csiklő bokornál. Évtizedekig csönd, évtizedekig elmélkedés, évtizedekig a sebek nyalogatása, mert az, hogy ő dadogós volt, az én meggyőződésem szerint nem beszélt hibát jelent, hiszen megint csak István azt mondja, hogy ékes szólú volt Mózes, hanem mivel jól beszélt egyiptomiul, ezért gonyolódva nevezték őt dadogósnak. És ez nagyon-nagyon megsebezhette őt, és ezért hivatkozik majd elhívásakor is arra, hogy de mit mondhatnék én a dadogós. A dadogós, ugye a király beszéde, megy most a mozikban állítólag, nagyon szép film, én még nem láttam, csak a történetet ismerem. Nincs becsülete egy dadogós királynak. Nem volt becsülete Mózesnek a dadogósnak, mert lenézett, az elnyomó nép lenézett nyelvén is tudott beszélni. De Isten elhívta őt aztán, és akkor már végigcsinálta úgy ezt az egész utat, küldetést, a pusztai vándorlást, hogy mindjárt az út elején nyilvánvaló lett számára, hogy ez tovább tart, mint ahogy az első pillanatban gondolta volna. Nyilvánvaló lett az is, hogy ő nem fog bemenni az ígéret földjére, de Isten támaszkodhatott rá, és ő is az elhívó Istenre, és ebben a közös munkálkodásban született meg azután a szabadulás, a szabadítás. Isten tehát megszólított bennünket, és megüzente, hogy bocsánatot ad bűneinkre. Megváltott, magáénak ismerel, és örök életet ígér. Ez az első megszólítása. Megszólíthat-e másodszor is bennünket, vagy ösztöneinkre, igazságérzetünkre, fizikai, szellemi erőnkre támaszkodva gondoljuk, hogy mi majd visszafele forgatjuk a történelem kerekét, a földforgásának új irányt szabunk. Lehet, hogy erre bíz meg, és ezzel bíz meg bennünket Isten, de megbízott-e? Isten szólítson meg, hívjon el, akármennyi időre, és áldja meg a csendünket, amiben ezt megérthetjük. Amen.